strano se ci Dio da vieš se ti ohodimio učinu sokašoš i da ši ne biješte ni ani vele zred es mi ti gano bom doksa i nas u niho i jak dok kezdemi jeste u do udine vezet kerek i fordulš tog jojnik köszöntése egy ünnepélyes keretében történjék. Meg én Ferenc Győző vagyok az ügyvezető elnök, és hosszan tűnődtem, hogy ebből az alkalomból kell-e, vagy mondjak-e valamit az akadémiánkról, hiszen mégis csak a Széchenyi Akadémia estén vagyunk. Aztán úgy találtam, hogy amit mondani tudnék, azt nem most kellene ebből elmondanom. Amit viszont ilyenkor el kellene mondanom, az talán nem lenne elég, úgyhogy ezért át is adom a szót Laudátumnak, aki majd elmondja mind azt, amit kell. Köszönöm szépen!
Teljesítmények pedig mondani sem kell annyira magát értetődő, az ő teljesítmények. Ezeknek viszont valami kevés közük van kerek vagy nem kerek számokhoz, évfordulókhoz és születésnapokhoz. Éppen ezért kerek az évfordulók és születésnapok megünneplése azt a, ha jól meggondoljuk, bizarr, sőt abszurd látszatot, hogy maga az életkor a teljesítmény, hogy dicséret illeti meg, és ajándékban részesítette az illető, milyen is imponálva nagy számú éven tudhat maga mögött. Amiről persze logikusan következik, hogy aki például 80 éves, az több dicséret és szebb ajándék illeti meg, mint azt, aki csupán 70. születésnapján ünnepli. Hiszen az életkor teljesítmény, akkor ő jobban teljesít, mint a 10 évvel fiatalabb ünnepelt. Ha nyugtalanítónak és egyben nevetségesnek találjuk, mindannyian, gondolom mindannyian annak találjuk ezt a különös konklúziót, legjobb lesz átlátni a szintán. A kerek szám, az évforduló és a születésnap nem több gyarmú ürügynél, és önkényesen megválasztott alkalomnál arra, hogy erényeket és teljesítményeket ünnepeljük. Olyan erényeket és teljesítményeket, amelyeknek a forrása az a fáradozás, amelyre Széchenyi Istvánról vett textusunk szavaival nincs elég ok, és amelyre Széchenyi István szavaival szembehelyezkedve mégiscsak kellett, és kell lenni elég oknak a 16 idei ünnepelmény működésére és a működés eredményére életművé. Széchenyi egyébként úgy gondolta, hogy meg kell szüntetni az ok hiányt, azaz létre kell hozni az okot, amely elég lesz ahhoz, hogy a magyar nevelő henyélő feladja a anyasságát és neki urálja magát a fáradozásnak. Ő ezt az okot tulajdoni jussnak nevezte, azaz tulajdoni jognak, és a tulajdoni jog gyakorlásában származó haszonnal jelölte meg. Úgy gondolt, hogy ez már elég ok. A haszonért és a megazdagodásért már érdemes lesz mindenkinek fáradoznia. Nem hiszem, hogy a mi ünnepelőink közül bárki is a meggazdagodásban és kísérőjében a híressé válásban találta volna meg az elég okot, a késztetést arra a kitartó fáradozásra, amely életművében kapott formát. A kitartó fáradozás, a lakadatlan munka egyébként sem a legjobb útja mondja a meggazdagodásnak és a híressé válásnak. Erre sokkal alkalmasabb és célra vezető mondjuk egy templom felnyújtása, például az Artemis szentélyi Efeszoszban, vagy egy bank kirablása, végig egy bank alapítása. A köznapi és köznémi bölcsesség is úgy tudja, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni, amit mi kiegészíthetjük avval, hogy híresség válni sem ér rá. Időben persze változó mértékben és sohasem igazságos terítésben, lesz, akihez megjön a pénz, és megköszönt a hírvét. De mindez csupán mellékes dolog, legfeljebb a féle járulékos haszon, önmagában sohasem elég ok a fáradozásra. Hiszen akinek a szó teljes és nemes értelmében dolga van, annak nincs ideje az ilyesmire. Különösen akkor nem, mint ahogy ünnepelteink közül jó néhányuk esetében ez volt a helyzet, a kulturális és a politikai környezet sem kedvez az ilyesmire. Konzervatív ízlésterror, kultúrpolitikai akadékoskodás, tilalma, gáncsok, ITC állóátöltő irítség, hangzatos ideológiai tételekkel takarózó kicsinyes rossz indulat, mindenből részük lehetett nekik a fáradozás hosszú évtizedei során, és ebből aztán alig, hanem mindegyiküknek voltak olyan pillanatai, amikor, ha tehetik, legszívesebben a biztonságos enyhélést választották volna a nem teljesen veszélytelen fáradozás mellett. Helyett. Mégsem tették. Hogy miért nem? Talán mégiscsak volt rá elég ok, talán mindegyikük megtalálta maga külön okát, amelyből hajtóerőt és kitartást merítetett. Vagy talán nincs is szükség semmiféle elég okra. A fáradozás önmaga oka, az alkotás megfelelmezhetetlen belső parancsra történik, amely erről nem lehet kitérni. Így a teremtés, akár az erkölcsített önmaga oka is, nem tudom a választ ezekre a találomban megfogalmazott kérdésekre, de nem is kell tudnom, nem is érzem szükségét, hogy tudjam. A magyarázat kényelmes és nagy bizonyosságait Kárpótot a csodálkozás, amely ünnepelte egy munkáját figyelve fog el, és a csodálat, amely a munka termékei iránt ébred benne. Őket, az alkotókat köszöntöm mindannyiunk nevében ma, ezen az akadémiai születésnapon, és az ő munkánk előtt róvom le a közös tisztelet és a szeretet adóját. Először tiszteleti tagjainkat részesítem ebből az adóból. Ötvös Péter zeneszerző, karmester és zenepedagógus a legfiatalabb közöttük, idén 70 éves. Zenéjéről a szellemességének kísérleti kiszámíthatatlansága, játékosságnak és intellektuális szigornak erről a lenyűgöző ötvözetéről hosszan lehetne szólni, mint hogy karmesteri munkájáról, fellépéseiről és bemutatóiról, amelyek nélkül már évtizedek óta elképzelhetetlen az európai zenei élet. De be kell élnünk avval, mint egy dömön summázatként, hogy megemlítjük egyik művészeti díját, sok közül az egyiket. 2004-ben a Cannes Classical Awards Ötvös Péternek ítélte oda a legjobb élő zeneszerző díjat. Egyet. Idén volt 75 éves Szatmári Zsigmond, az 1964 óta Németországban élő zeneszerző, orgonaművész és karmester, aki 2009-ben lett a Széchenyi Akadémia tiszteleti tagja. Köszönjük a világhírű előadó művészt, a Stockhausen és Ligeti tanítvány zeneszerző és a világjáró zenepedagógust. 75 éves Gilevszky Pascal, költő, író, műfordító, kritikus és festő. Görög-Makedónia, szláv-macedón szülötte ő, görög menekültként 9 éves korában került Magyarországra, majd Székesfehérvári gimnáziumi évek után Jugoszláv-Macedóniában települt le, képzőművészeti főiskolát végzett, később művészettörténet és régészeti diplomát. Görögből, franciából és magyarból fordít. Neveltett és műveltsége sorozat révén magyar. Az általa fordított magyar szerzők névsorának hosszát elnézve, egyébként a magyaros enyhélésnek és csúnyaságnak még a nyomát sem lehetjük munkásságában, azaz kétszeresen is méltán kap helyet ünnepeltjeink során. Bányai János, a vajdasági illetőségű író, irodalomtörténész, kritikus és egyetemi tanár is idén töltötte be 75. életévén. Ő a 60-as évek jugoszláviai, közelebbről újvidéki magyar irodalmi forgadalmának volt az egyik kulcsfigurája, íróként és kritikusként legalább annyira vonhatatlanul fontosat, és a határa érteni magyar irodalom számára is revelatívat alkotott, mint szerkesztőként az Új Szimpózium és a Fórum könyvkiadó élén. Megtiszteltetésünk köszönhető. József Radil, szlovén író, műfordító, szerkesztő és lexikográfus tavasszal volt 80 éves. Szlovén-magyar szótár összeállítója, magyar költőket Adit, Vörös Sándor, Radnótin és prózaírókat Jókai Eszterházig fordít szlovénre, Kertész Imre könyve a Sorstalanság és az ő átültetésben jelent meg Szlovéniában. Magyarra is fordítják, a magyar ősökkel is rendelkező szerző, Képek harc nélkül című családregénye 2013-ban jelent meg az Európánál. A kultúrák közötti közvetítés bajnokát tiszteljük és köszönjük. Tiszteleti tag ünnepeteink sorában utoljára a 90 éves Molnár Bernát köszöntjük. A Szörnyi tanítvány festőművész 1947 óta él Magyarországon kívül. Franciaországban telepedett le, ott lett a francia művészeti élet fontos alakja. Kísérletező szellemisége már a 60-as években kiterjedt az informatika és a művészet kapcsolódási felületeinek a kutatására. A 70-es években kidolgozta a Molnárt programot, ravasz elnevezés, hiszen a franciák Molnárnak kénytelenek ejteni, amely már a komputerművészet legkorábbi példái között tartanak számon. Magyarországon is kiállította munkáit, például 2006-ban a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesülete kiállításán a Széchenyi Akadémia tagjainak, Gályó Tibornak, Haraszt Istvánnak, Kolob Tamásnak és Maurer Dórának a társaság. A születésnapi felköszöntést most rendes tagjainkkal folytatjuk. Az ősorukat is zeneszerző, a 70 éves Vidovszky László nyitja. Hogy egy idős Ötvös Péterrel, akinek tiszteletű tagok közül az imént elsőként köszöntöttünk. Az egyfelől önmagában semmiféle jelentőséggel nem bíró véletlen, másfelől viszont szignifikáns egy belsős jelentést és üzenetet hordozó koincidencia. Ha ugyanis kettőjüket egymás mellé állítjuk, és melléjük sorakoztatjuk rendes tagjaink közül az idén 71 éves Jenei Zoltánt, aki tavaly ilyenkor köszöntöttük, és az idén 74 éves Sári Lászlót, akit jövő ilyenkor fogunk köszönteni, azokat a lényegében ugyanaz a nemzedékhez tartozó tisztelet és rendes tagjainkat látjuk magunk előtt, mint egy csoportkép formájában, akik 1970-ben megalapították az új zenei stúdiót. Kocsis Zoltán rendes tagunk is ott volt az alapítók között, de ő egy fiatalabb nemzedékhez tartozik, 8 évnek kell még eltelnie, mire aritmetikailag ő is posszilipsé válik, születésnapi akadémiai felköszöntő tekintetében. Zárójelben jegyezzük meg, hogy csoportképünk is tartalmaz szignifikáns egybeeséséget. A képen egymás mellett álló Vidovszky, Sári és Jenei zenét is írtak hármasban. Ez volt az 1974-es Undisturbed című kamarazenekari kompozíció, amely nagy vihart kavart az akkori zenei életben. Hogy mi volt az új zenei stúdió szerepe a magyar zene megújításában? És hogy ezek az újítások és az őket értető zenei szellemesség igény gyűrűztek szét messze túl az ország határaim, hogy talmi hungarikumok idején miféle igazi különlegességet és világra szóló értékeket képvisel az új magyar zene, ezt sokan elmondták már, nálam avatottabbak és illetékesebbek. Mégsem felesleges hangsúlyozni, hogy mindenben kulcsszerepe volt Vidovszky Lászlónak, aki nem csupán zeneszerzőként és ma már filmtörténeti státusú filmek, például a Psziché zenei anyagának komponistájaként, hanem nagyhatású zenepedagógusként 1993-tól egyetemi tanárként is sikerrel vállalkozik azon, hogy a 40 évvel ezelőtti forradalmi kezdeményezések élő hagyományként velünk maradjanak. Valamikor a 80-as években egy tévériportban az új zene esélye aki azt válaszolta, hogy ebben a kérdésben ő nem pesszimista. Természetesen optimista sem vagyok, tette hozzá, én zeneszerző vagyok. Ennél szebbet és szellemesebbet nem is válaszolhatott volna. Most áttérnék képzőművész ünnepeljeinkre. A 75 éves Bach imáját köszöntjük elsőként. Pályafutása és munkássága szinte jelképes foglalata annak a folyamatnak, amelyek során a magyar képzőművészek legifjabb nemzedéke a 60-as években felvette és újra kötötte azokat az európai és világművészettel összekötő szálakat, amelyek korábban a kedvezőtlen politikai, kulturális környezeti hatások következtében bemazultak vagy el is szakadtak. Bach Imre külföldi tanulmányútja ismerkedett meg a kortárs avantgárd irányzatokkal, egyfelől a tasizmussal, másfelől a Hardanger és az Art Informellel, és már a 60-as években igyekezett szuverén módon a maga festői látomásába integrálni ezeket a hatásokat. Akkori szintetikus törekvéseiben még a népművészet, a matyó ornamentika is helyet kapott. A 70-es évek elején a művészet közösségi hatás lehetőségei kezdték foglalkoztatni. A konceptuális művészetben, a fotóban és a mail artban látta meg ezeket. Emlékezetes Csináld magad sorozatával adott példát arra, ami reményei szerint valamiféle újfajta városi népművészetté fejlődhet. Később visszatért a tábaképhez. Érett műveiben, ebben a letisztult, geometrikus, csendesen meditatív festészetben a térillúziót kutatja klasszikus véglegességű eredményekkel. A 60-as évek generációjához tartozik rendes tagjaink közül az idén 80 éves Halaszt István és 85. életévét betölt Gájor Tibor is. Már korábban is szóba kerültek Molnár Verával közös kiállításunk és a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesülete kapcsán. Halaszt István pályafutás és alkotó művészete, miközben ma ő is része annak az újra tájékozódás és megújulási folyamatnak, amelyről az imént Bach Imre kapcsán beszéltünk, egészen különleges és minden tekintetben egyedi felmény. Éneske, ahogy az őt ismerünk, ismerik őt, életében is ugyanaz a kortalan, bölcs, egyben gyermekkel nyílt és őszinte ember, akiben az elmélyült komolyság és a tréfán mindig kapható játékosság ötvözőzik szétválaszthatatlanul, mint amilyen művészetében. Barát egy harság édeség, drágaságom, kicsi szível felkiáltással üdvözni, átölelni és megajándékozza őket. Egy időben miniatűr mágneseket osztogatott, én is kaptam belőlük egy tucattal. Nagyon hasznos dolgok, még akkor is, ha tudjuk, hogy édesség közlése szerint ezeket a tapasztalatokban használják, a mágnesek nem működnének. Művészete a fénynek, anyagnak, képnek, az eszménytelen és hasznosságú elvő műszaki és ipari világnak a megváltása, vagy legalábbis megszerintése, átspiritualizálása, humanizálása, sőt, igen pozitív értelemben használom a szót, infantilizálása. Művei jobbján mobil szobroknak vagyunk kénytelenek nevezni őket, első pillantásra riasztó képmonstrumoknak tűnnek, aztán amikor bekapcsolja őket az ember és mozogni kezdenek, kiderül róluk, hogy varázslatosan jó indulatú szörnyetegek, és eszük ágában sincs termelni, hasznos dolgú gyártása helyett színderítően öncélú játékokkal foglalják el magukat. A kádárista ánti világban ezek a gépezetek a hatalom borlét komolyságát fricskázták meg. De ma sincsenek hiány az aktualitásnak, legfeljebb némi átnevezésre lenne szükség, például a fügemagozó és az anyágyú haraszti kinetikus műremekei, lehetne ezentől nemzeti fügemagozó, illetve nemzeti nagyágyú. Vagy anyágyú. Vagy nagyágyú. Károly Tibor is a műszaki életben indult el a képzőművészet felé. A műegyetem építőmérnöki szakát tanult. Az 50-es évek elején budapesti tervezői irodákban 1956-ban Bécsbe emigrált, az ottani Műszaki Egyetem építőművészeti szakára tanársegéd. A haraszt és a művészete, a gép és a mozgás funkcionalitásának a játékos felfüggesztése, a haszonelvű gyakorlat átírása esztétikai kontemplációvá, Gáron Tibor alkotásaiban az architektúra komponensei, az épület elemei mennek át, hasonló defunkcionalizáláson vagy átfunkcionalizáláson. Ebben az összefüggésben sokat mondó tény, hogy 60-as években variábilis gyerekjátszótéri berendezéseket hozott létre. Ez a Wiener Baukasten System, azaz a bécsi építőkocka rendszer nevet kapta. Később néhány tisztán képzőművészeti alkotói fázist követően elmondtam szinten tért vissza az architekturális, pontosabban tektonikus formákhoz. 1971-től részben már Budapesten kétoldalas hajtásstruktúrákat, amfigrammákat készített, és mind a mai napig megtartott a munkahelyi módszerét, a hajlítást. Művészetének és módszerének maradandó foglalata a 2004-től elkezdett térplasztika sorozata a Deconstructions, és itt egy ilyen helyesírási szójáték van. Haraszt Istvánhoz hasonló a játékos természet és örök gyermeki lélek a részkarcmestere, Ross Arnold is, akit 85. születésnapját köszönhettek az idén a barátok és a pályátársak. Róla is vannak személyes emlékeim, közülük egyet mindenki fel kell idézni a jellemzés céljából. Egy kiállítás megnyitón voltunk, valamikor nagyon régen, a 70-es években. Előtte vagy utána beültünk egy presszóba, Ross Arnold már ott üldögélt, és egy parányi Merklin vasúttal játszott. Dobozába visszacsomagolva az egész elfért egy nagyobb kabátzsebben. A művész elmagyarázta, mire jó ez a miniatűr villanyvonat. Ha randevúzik az ember, és a hölgy késik, és ugye már a hölgyek késik szoktak ilyen alkalmakkor, nagyon jól el lehet vele tölteni az időt. Számomra a Gross részkarcok mesevilága, álomszerűségük és koboldos humoruk, fantasztikus emberi, ember alatt és ember feletti vegetációjuk valamiképpen értelmet kapott és magyarázatot nyert ennek a presszóbeli jelenetnek, a csilló szemben a félig üres feketés poharat körbezakató, inkább csak körbezümbögő, vasúti szerelmek fölé hajló művésznek a láttán. De vigyázz! A Rembrandt és Dürer nézkarcokat csiszolódott rendkívüli technikai tudás valójában komoly és súlyos gondolatokat közvetít. A naív mesevilág úgy csoda, hogy közben felszín is, amely mögött, ha tüzetesebben szemügyre vesszük, mélységek nyílnak, súlyosan intellektuális dimenziók. Tessék egy negyed órát eltölteni a Művészetek Kertje című rossával a Részkarc társaságában. Igazat fognak adni neked. Képzővész tagjai között az életkori sorrendnek megfelelő utoljára a 90 éves Malo István köszönt. Ő az alkalmazott grafika nagymestere, fáradozással teli pályafutása során korábban, még az 50-es években mezőgazdasági és ipari kiállítások tervezésével és kivitelezésével vett részt, azaz mai szóval arcokat tervezőként kezdte. Tagja lett a plakáttervezés ügyét felkaroló PAP csoportnak, részt vett az 1963-tól 1983-ig működő egyesület éves kiállításain. Később középiskolai, majd főiskolai szinten tanította is a plakátművészetet. Számtalan film és kiállítás plakátját alkotta meg. Friss hangvételű, ötletes, sokszor fanyarhumorú plakátjai a 60-as évek kezdetétől jelen voltak, mégpedig alakító hatással, abban a köznapi látványtérben, amely miközben tájékoztatott, nemzedékek látását és vizuális érzékét formálta. Születésnapi ünnepeltei közül Huszti Péter és Székely Gábor a színház művészetét képviselik. Mindketten 70 évesek, amely életrajzi ténybe Huszti Péter esetében egy kicsit feszélyező belegondolni. Különösen legkevés gondolom a velem egykorúaknak, akik fiatal színészként ismertük meg, még pedig velem nagyjából a adósokorban lévő fiatalokként. Ez még a 60-as évek vége felé történt. 1966-ban végzett a főiskolán, a Madách Színház színésze, később rendezője lett, egészen 2007-ig, amivel alig, hanem magyar színház hűségi rekordot állított fel. Hogy Széchenyi textusunkhoz visszatérjük, Henyérné ő sem Henyért. Jó 90 klasszikus és modern dráma főszerepét alakította, százalán is több filmben és tévéjátékban játszott. 1974-től a Színművészeti Főiskolán tanítja a színészmesterséget, itt lett később egyetemi tanár, a színházi főtanszak vezetője, majd a közben egyetemi rangra emelt intézmény rektora. Mindeközben elnyert minden díjat, amit színész elnyerhet, és közben, talán pihenésként, megírt és megjelentetett 4 könyvet. Vele kapcsolatban van egy viszonylag friss személyes emlékem, egy doktori szigorlatot kellett megjelenni a Színház és Filmművészeti Egyetemen külső bírálói minőség. Huszti Péter volt a szigorlati bizottság elnöke. Tanúsíthatom, hogy ebben a szerepben is hibátlan, karakteres, egyben mélyen átélt alakítást nyújtott. Ugyanúgy, mint az elmúlt 50 év során sokszor és sokféle szerepekben. Székely Gábor rendezőt is 70. születésnapi alkalmából köszöntjük. Tavaly ilyenkor a 70 éves Zsámbaki Gábor köszöntve a Kaposvár jelenség beszéltem, arról, hogy miként indult el a 70-es évek elején a Somogy megyei városkából a magyar színjátszás megújulása, hogyan lett a vidéki színész temetőből országos zarándoklat célpontja, és hogyan folytatódott Budapesten a Nemzeti Színházi Közjáték után Zsámbéki Gábor és Székely Gábor vezérletével az önállósuló Katona József Színházban a színházi forradalom. Most egyszerre könnyű, egyszerre nehéz a dolog. Könnyű, mert már meg kell fordítanom akkori mondatomat, és ki kell cserélni benne egy helynevet. Székely Gábor köszöntve ugyanis a szolnok jelenségről kell beszélnem, arról, hogy miként indult el innen egy másik, de a kaposvárival párhuzamos és egyenértékű ágban a magyar színházás, a magyar színház megújulása, és miként folytatódott a színházi forradalom 1982-től Budapesten, a Katona József Színházban, Székely Gábor színházigazgató, Zsámbéki Gábor művészeti vezető égisze alatt. Nehéznek viszont azért nehéz a dolgom, mert a születésnapi arizmetok a véletlen folytán Zsámbéki előbb szakított át a szenioritás célszalagját, ezért, amit most az imád szintén szenior Székely Gáborról elmondom, óvatatlanul repriznek hat. kettőjük ennyivé tartozásai már színház történeti tény, és hogy ennyivé kívánnak tartozni, ezt maguk is demonstrálták, mégpedig a legelején. Mindketten 1971-ben vették át főrendezői kinevezésüket, és közös törekvések proklamációiként mindketten megrendezték szinte egy időben Csehov Siráját, Zsámbéki Kaposváron, Székelyszolnokon. A Széchenyi Akadémia irodalmi osztályának két szenioriát köszöntjük idén, Görgei Gábor és Kertész Imrét. Mindketten idén novemberben voltak 85 évesek. Görgei Gábor köszöntve engedelmükkel ezúttal is személyes emléket idéznék fel. Valamikor a 80-as években történt, hogy az operában összefutottunk, és a szünetben beszélgetni kezdtük. Görgei régi opera előadásokról és énekesekről beszélt, Rőzden Endréről és a többiekről. Én közben öltönye tökéletes szabásán járhatta meg titkodva a tekintetemet. Majd elmenekben zakója, inge és nyakkendője színének természetes és magától értetődő szín harmóniája. Hogy akkor villant át az agyamon, vagy később nem tudom, de az jutott eszembe, hogy Görgei Gábornak, az embernek a páratlan eleganciája egyben írói jegy is. Hogy az elegancia valójában az ő irodalmi műveinek a mindennél fontosabb, minden más jellegzetességet uraló minősége, facultémet lesz-e, uralkodó képessége, ahogy Hippolyte nevezte annak idején. Egy erkölcsileg politikailag slampos és örökké borotválatlan országban elegánsnak lenni valóságos forradalmi tett az ellenállás, a non-servia kinyilvánítása. Hiszen, hogy már akkor is elegáns tudott maradni, amikor ifjúkorában eltávolították a bölcsészkarról, amikor kitelepítették, majd megbízhatatlanként munkásszázadba sorozták, és a civil életbe és Budapestre visszatérve hivatal segédként sem veszítette az eleganciáját. Mint hogy azóta sem, 11 évvel ezelőtt a miniszteri székből is utánozhatatlan eleganciával tudott felállni. Ez az elegancia bármennyire meglepő, valójában maga az erő és a keménység. Írásainak, verseskötetének, drámáinak, regénciklusának és eszéjének gerince ez, mint ahogy világlátott színdarabjának, a magyar drámai színház megújulásában oly fontos szerepet játszó Komárasszony Balassonkernek is. Utoljára Kertész Imrét köszöntöm. Rögtön be is vallom, hogy nem egészen véletlenül került az ünnepeltek sorának a legvégére. Én szerettem volna, hogy így legyen, és ez szükség volt egy kis manipulációban az életkorokkal, meg a betűrettel. Személyes emlékkel kezdeném ezúttal is. Készült egy fénykép a Magyar Penklub 1983-as évi közgyűlésén. Kertész Imre látható rajta, néhány nála nemzedékkel fiatalabb pentag, balról jobbra, Dalos György, Török András, Békés Pál és Takács Ferenc társaságában. Kertész Imrét én akkoriban idősebb műfordítóként kellemes beszélgető társadalmat ismertem. Nem tudtam róla, hogy megjárt Auschwitz-et és Buchenwald. A 8 évvel korábban megjelent sorstalanság is, meg kell teljünk, nagyjából egészében el volt felejtve. Kíváncsi volnék, a kertészszel 1983-ban egy asztalnál ülő fiatalok közül kiolvasta, és ha olvasta, emlékezett rá. Arról pedig végképp nem sejtettünk semmit, hogy a könyv hamarosan elindul hosszú útjára, és lassan felnőnek odakint a világban, és talán idehaza is azok az olvasók, akik képesek elkísérni ezen az úton. 19 évvel később, 2002-ben Kertész Imre irodalmi Nobel-díjat kapott a sorstalanságért. Majdnem azt mondtam, pontosabban írtam, hogy Kertész Imre lett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első Nobel-díjasa. De rögtön eszembe jutott, hogyan fogadták a kitüntetés hírét, és hogyan olvasták el, ahogyan elolvasták 400-as késéssel a regény Magyarországon. Kertész Imre a miénk, a Nobel-díjat mi kaptunk, író és díja nemzeti nagyságunk, öreg mindig, ez volt a közös dallama a hozsonnázóknak. Akad közül ők, aki, mint például a Blick címkírója, országimás és nemzeti fenomén szempontjából értékelte nagyra az eseményt. Idézem. Utoljára talán akkor voltunk így fókuszban, 1956-tal eltekintve, amikor Puskás öcsi azt a bizonyos hátrahúzós cselt csinálta a Berki stadionban az angol magyarok. Idézem vége. És ez a jó indulatú fogadtatás része volt. Az ellenséges hangulat talán idézni sem kell, lényeg az, hogy kertész nem magyar, nem a miénk, a Nobel-díjra nem tartunk igényt, vigye oda, ahová akarja. Ezért gondolom úgy, hogy a Nobel-díj egyedül kertész Imréjé, hogy kollektíve, nemzetileg, de talán tagságilag büszke lenni rá, merő infantilizmus. A hírnév és a gazdagság, amelyről a köszöntőbeszéd elején rejtettem szót, minden esetre megköszöntött kertész Imréhez. Nem ezért fáradozott persze, egy másodpercig sem. Ám azóta kiderült számára, hogy járulékos haszonnak a kitartó fáradozás kellemes, ám esetleges melléktermékének sem tudja tekinteni a hírnevet gazdagságot. Holokauszt lobócot csinált belőle a Nobel-díj, panaszkodott egy minapi interjúban, kiforgatott önmagamból, többé már nem vagyok az az író, aki az ismeretlenség biztonságában volt. A hírnév és a gazdagság kertész számára járulékos kárnak, collateral damage-nek bizonyult, viszont volt bátorsága, hogy ebben a ténnyel is szembenézzen. Ez persze jelentéktelen apróság ahhoz a bátorsághoz képest, ami ahhoz kellett, hogy rezzenetlenül és csalás nélkül szembe tudjon nézni az emberi állapotnak avval a rettenetes alapmintájával, amit számára és mindannyiunk számára az Auschwitz szó hordoz és képvisel. Ennek a szónak az árnyékában nehéz, sőt, talán nem is helyében ünnepelni, gratulálni, felköszönteni, még sok-sok boldog és termékeny évet kívánni kertész Imrének, mint ahogy a többi ünnepelnek sem. Köszöntés helyett mondjuk hát inkább köszönetet. Köszönetet a fáradozásért, azért, hogy elég ok híján sem maradtak tétlenek, hogy alkottak és teremtettek, hogy hozzátettek egy keveset a jóhoz, amelyből a világ mindig is hiányt szenved. Köszönjük!
Thank you.